Dicsőség Istennek, hogy itt lehetünk együtt. Én úrvacsora előtt néhány gondolatot szeretnék csupán megosztani veletek. Úgy érzem, hogy ezek a gondolatok az Úrtól vannak, aztán majd a nagy Isten tiszteleten folytatjuk tovább. Hogyha van Bibliátok, akkor szeretném, hogyha nyitnánk az Efézusiakhoz írt levélnél. Úgy tudom, hogy van egy olvasó testvérem, aki igen, lesz a vagyok. Szemem, és akkor Efézus 5, Zsolti, Efézus 5, 25-től 32-ig, ugye azt írtuk fel?
Efézus 5, 25-től 32-ig,
igen.
És akkor olvasnám az igét, tehát Efézus 5, 25-től. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és vedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja azt, ápolja, amint az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ámen.
Ámen, köszönöm. Itt ugyan első körben mindenki azt szokta mondani, hogy itt a házasságról van szó, de igazából nem csak a házasságról, sőt, valójában nem a házasságról van szó, hanem még ennél is mélyebb dolgokról. És itt ugye azzal kezdi, a férnek mondja, hogy szeresse a feleségét, tehát mi férjek szeressük a feleségünket úgy, ahogy Krisztus szereti az egyházat. De igazából hadd mondjam el nektek őszintén azt, hogy valójában ez nem csak ezt majd más igével nem sokára be fogom bizonyítani, de ez nem csak a férjeknek és a feleségeknek szól ez az ige, hanem bizonyos értelemben mindannyiunknak. Nyilvánvaló, hogy a férj és a feleség között van egy másfajta viszony is házasságon belül, ami mondjuk normális esetben testvér és testvér között amúgy nincsen. Ugye értitek, hogy mire gondolok. Hofi szokta erre mondani, vagy amíg élt, hogy ó, ha utcán lennénk, akkor könnyen el tudnám mondani, de most nem ott vagyunk. Tehát nyilvánvaló, hogy a testvérek között, vagyis a házastársak között van egy másfajta viszony, ami úgy szimplán, úgy normális esetben testvérek között nincsen, de amúgy azon kívül minden más esetben testvérekre, tehát egymással való kapcsolatunkra ez ugyanúgy vonatkozik, hogy a szeretetnek meghatározó tényezőnek kell lennie. Sőt, a szeretetnek kell lennie a meghatározó tényezőnek. És nem igazán a testi vagy lelki szeretetnek, hanem a valódi, a szellemi, tehát az isteni, az agapé szeretetnek kell egy meghatározó tényezőnek lennie. És én most nem akarok arról beszélni, hogy ugye itt a férjnek és a feleségnek mi a szerepe, nem ezért hoztam fel ezt az igét, hanem azért hoztam elő most ezt az igét, mert az egészet Pál apostol oda vezeti ki, oda teszi a hangsúlyt a vége felé, amikor azt mondja, hogy oké, én a házasságról beszélek most, stb., de igazából mégse arról beszélek, mert ugye azt mondja, hogy felette nagy titok ez, és én a Krisztusról és az egyházról beszélek. Tehát ez azt mutatja, hogy valójában a házasság, de nem csak a házasság az nyilvánvaló, hogy más módon, másképpen szimbolizálja, jelképezi, és nem csak jelképezi, hanem bemutatja a Krisztus és az egyház közötti kapcsolatot, de most mondok nektek még valamit. Amúgy a testvérek, tehát szimplán úgy a testvérek közötti agapé kapcsolatnak, szeretett kapcsolatnak is be kell mutatnia a Krisztus és az egyház közti kapcsolatot. Be kell mutatnia. És itt ugye itt az Efézus 5-ben arról beszél itt az ige, hogy megtisztítja az egyházat az ige fürdőjével, tehát az igével, az ő kijelentésével, a rémával, ahogy kapjuk az igét, a kijelentést az Úrtól, ez megtisztít bennünket, de nem csak megtisztít bennünket ezzel az igével, a kijelentésével, hanem ápol is bennünket az Úr, sőt, felépít bennünket az Úr, azért, hogy utána ennek a folyamatnak a leges legvégén színről színre megállhassunk ő előtte, fedhetetlenül. Fedhetetlenül. És tulajdonképpen, amikor, figyelj ide, amikor te Bibliát olvasol, vagy igehirdetést hallgatsz, nem az a lényege, hogy egyre nagyobb legyen a fejem, és egyre nagyobb legyen az arcom, ezért én napi 28 órát olvasok Bibliát, meg 70 igehirdetést meghallgatok. Nem ez a lényeg. Most is, amikor te hallasz engem, te nem engem hallasz jó esetben, nagyon remélem, hogy nem engem hallasz, hanem abból, amit mondok, az Urat kell kihallanod magad számára. Kell hallanod egy mondatot, csak egy gondolatot. Lehet, hogy az egész gondolataimból, amit elmondok, azt mondod, hogy hát a nagy része az nem igazán fogott meg, de az az egy mondat, amit ez a testvér mondott az elején, a közepén vagy a végén. Na, az az egy mondat, az a tiéd, az az egy mondat, az az ige, amivel az Úr ma is tisztít téged, amivel az Úr ma is felépít téged. És ez ugyanígy működik, amikor kinyitod a Szentírást, kinyitod a Bibliát, és olvasod. Lehet, hogy csak egy gondolat ugrik ki belőle, de azon keresztül az Úr épít téged, az Úr tisztít, az a fürdő víz, amin keresztül jön a tisztulás, amin keresztül ápol téged az Úr, amin keresztül felépít téged az Úr. És ennek a folyamatnak kell, ezért olvasunk Bibliát, ezért keresjük az Urat, mert ennek a folyamatnak a végén eljutunk majd, nem tudom, hogy mikor, egyszer, valamikor eljutunk oda, hogy a folyamat legvégén színről színre meg fogjuk őt látni. És ennek a része tulajdonképpen az úrvacsora is, ennek a része, hogy megemlékezünk. De figyeljetek ide, a Közel-Keleten, annak idején a Közel-Keleten, de úgy tudom, hogy ez azért jó esetben még most is így van, a Közel-Keleten az evés, az együtt evés, az egy nagyon-nagyon intim dolog volt. A Közel-Keleten, de még Afrikában is vannak egyes törzsek, ahol igazából két dolog számított, vagy számít ma is intim dolognak, a szexuális kapcsolat férfi és nő között, illetve az evés, amiben nyilvánvaló, hogy olyan értemben bárki részt vehet, akivel azok a felek, akik együtt akarnak enni, tudnak közösséget gyakorolni. Tehát, mikor a héten Zsolttal erről beszélgettünk, hogy akkor felhoztuk azt a példát, hogy nyilvánvaló, legalábbis a történelmből nem tudunk róla, hogy mit tudom én mondok nevet, mondjuk Simon Perez és Yasser Arafat valaha is együtt ettek volna, mert mérhetetlenül szívből utálták egymást, legalábbis én így tudom. És azért beszélek erről, mert az, tudjátok, nagyon sokszor, tehát veszünk úrvacsorát, de hogy az úrvacsorai közösségünk milyen lesz, a minősége milyen lesz, az nagyon-nagyon függ tőlünk. Attól függ, hogy az az agapé szeretet, az a szeretet kapcsolat, amit itt most úgy olvastunk fel, mint férj és feleség kapcsolatáról, amely a Krisztus és az egyház kapcsolatát mutatja be, de elmondtam azt is, és mindjárt mutatok is róla igét, hogy ez valójában minden más kapcsolatra ki lehet vetíteni, kivéve ugye magát a házasságot. Ha ez a természetfeletti szeretet, mert ez egy természetfeletti valóság, jelen van az életünkben, akkor lesz az együtt úrvacsorázásunk, hadd fogalmazzak így, egy intim közösség. Az Úrral és egymással. Értitek? Ugye nem értitek félre, amit mondok.
Nem.
Tehát amikor azt mondom, hogy intim közösség, akkor én ezt a szónak a jó értelmében, a belső értelmében mondom. Nem véletlenül, hogy hogy nem úrvacsorázunk csak úgy valakivel, akivel találkozunk az utcán. Hello, jössz úrvacsorázni? Persze. Tehát nem véletlenül, hogy ez egy természetfeletti valóság. Ebben áldás lehet ebben gyógyulás van, ebben szabadulás van, ebben az Úrral egy nagyon csodálatos közösség, megtapasztalás van, és nem csak az Úrral, hanem egymással is. És ebbe az egymással való közösségbe kell domináns tényezőnek lenni a szeretetnek. Lapozunk a János 13-hoz, János 13, 34-es, 35-ös vers, ha jól tudom. Igen. És itt ez az ige bizonyítja, hogy amiről beszéltem az előbb, hogy ez megáll a Biblia fényében.
Tehát János 13, 34, 35. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
Amen. Tehát figyeljetek ide, itt nagyon érdekes, hogy nem azt mondja itt az ige, hogy arról ismeri fel a világ, hogy mi az Úr tanítványai vagyunk, hogy a tantételeket kívülről betéve tudjuk, kiűzzük a démonokat, nyelveken szólunk, meg jó ég tudja még mit nem tudunk megtenni, hanem egy teljesen másfajta valóságról. Ezek nem rossz dolgok, amiket az előbb felsoroltam, de ezek valójában csak részei az igazi valóságnak, az igazi tényezőnek, ami a szeretet. És a szeretet valójában Isten, ugye azt mondja az ige, hogy Isten szeretet. Tehát ő a szeretet. És valójában, amikor szeretetről beszélünk, az igazi szeretetről, akkor nem egy ilyen nyálas, mézes, csöpögős, mit tudom én milyen brazil filmsorozatra gondolunk, ahol a hős szerelmes Alejandro Armando ellovagol a mit tudom én milyen Isabel Juanita akárkiért, és akkor nem találja ott, mert elvitték, és ki kell szabadítani, stb., hanem arra a szeretetre gondolunk, amikor, ami már jóval előbb megvolt, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Ebben mutatkozott meg Istennek a szeretete, hogy ő meghalt értünk a kereszten. És és amikor mielőtt Jézus elment volna ugye a földről, mielőtt a keresztre ment volna, és utána mielőtt meghalt volna, nagyon érdekes, hogy ez volt az egy legfontosabb, amit ráhagyott a tanítványokra, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. És nagyon érdekes, ugye mit olvastunk az Efézus 5-ben, hogy a férjek úgy szeressék a feleségüket, ahogy Krisztus szereti az egyházat. És mit olvasunk itt a János 13-ban? Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Azzal a szeretettel. És most legyünk nagyon őszinték. Én úgy érzem, és úgy látom, hogy az egyháznak, és ebben magamat is beleértem, nagyon-nagyon sokat kell tanulnia ezen a területen. Emlékeztek rá, mikor Jézus, azt mondja az ige János 13-ban az elején, hogy amikor Jézus a vacsora után, mikor ő tudta, hogy ő az atyától jött, és visszamegy az atyához, és akkor a világ az mit csinálna ilyenkor? A világ, ha valamit tud, vagy a világ fiai, ha valamit tudnak, akkor felfúvalkodnak, és magukat a másik fölé emelik. De Jézus mit csinált ebben a tudatban, ebben a csodálatos örökké valóság tudatban, hogy ő visszamegy az atyához? Nem fölemelte magát a többiek fölé, hanem lehajolt. Azt mondja Isten igéje, hogy kendőt kötött, és elkezdte megmosni a tanítványoknak a lábát. És tudjátok, Péter apostolnak a személyisége meg rázkódott, mert amikor ezt látta, mert ilyet nem látott még, és azt mondja, hogy az én lábamat te meg nem mosod soha, de ez azért mondta Péter, mert annyira megrendítette őt ez a szeretet, és még nem értette. Nem értette, hogy mi történik ez, hiszen más evangéliumokban olvassuk, hogy ebben a pillanatban, ebben az időintervallumban versengés volt a tanítványok között, hogy ki a nagyobb. És akkor Jézus, a Mester, a Krisztus, a Király, a Felkent, a Minden, a mindenségnek a mindene, az Ura, pedig nem fölemelte magát a többiek fölé, hanem alávetette magát a többieknek azzal, hogy megmosta a lábukat, és ezzel bemutatta az igazi szolgálatot. És én azt szeretném mondani, hogy úgy érzem, drága testvéreim, hogyha Ha igazi szolgálókat keresünk, akár prédikátor, akár kicsoda, tőlem mindegy, hogy kicsoda, szolgáló, annak ezbe a lelkületbe kell lennie. Ez a lelkület kell rajta keresztül megnyilvánulnia. És én is, ahogy készültem a héten ezekre a gondolatokra, fölvetődött a kérdés bennem, vajon van-e ez a lelkület? Van-e ez a lelkület, hogy például, hogyha a Zsolt azt mondaná, hogy most tedd le a mikrofont, mert úgy érzi, hogy az Úr mást akar, akkor ezt is ugyanúgy meg kéne tudnom tenni. Mert ez is ugyanúgy a szolgálatnak a része. Ugyanúgy a szolgálatnak a része az, hogy valaki valamit csinál a gyülekezetben, valami jó dolgot, ha nem is látják a többiek. És az ugyanúgy a szolgálatnak a része, ami a legfontosabb, hogy a családon belül, a házasságban, a gyermekeink között hősök vagyunk. Hősök vagyunk a hűségünkkel, hősök vagyunk a szerelmünkkel, a szeretetünkkel, hősök vagyunk a kitartásunkkal. Ezt nem látja senki a földön, de a mennyben, hiszem, hogy a mennyben nincsennél látványosabb valóság. Hiszem, hogy a mennyben Isten szívét és az angyalokat ez gyönyörködteti, hogy ezek így szolgálnak egymás felé. És ez a fajta lelkület, ez a fajta szellemiségnek azt várom, és nyilvánvaló, hogy ez nem úgy jön el, hogy hopp, egyszer csak egyik pillanat a másikra itt van, hanem ez nekünk, és adnunk kell magunkat, de el kell kezdenie megnyilvánulni az egyházba. Mert tudjátok, hogy azt az igazi természetfeletti kiáradást, isteni dicsőséget valójában ez fogja elhozni. Képzeljétek el, milyen atmoszféra, szellemi jelenléte, atmoszféra, dicsőség lehetett ott, abba a terembe, ahol Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát. Képzeljétek el, hogy Isten szeretetének a tapintható valósága, tapintható jelenléte ott volt. És ez megrendítette a tanítványokat. És kell, hogy jöjjön az a szeretet, kell, hogy megtapasztalásunk legyen azzal a szeretettel, ami megrázza a mi belső világunkat, ami kifordít minket magunkból, az önzésünkből, a hitetlenségünkből, egyéb különböző dolgokból, és ehhez Istennel kell lennünk, ehhez kell az, hogy beteljesedjen, megtörténjen az életünkben az, ami az Efézus 5-ben van, hogy ő jön az ő igéjével, és megtisztít, felépít bennünket a kijelentéssel, mert a kijelentés tudja átformálni a belső világunkat, a gondolatvilágunkat, a kijelentés tud arra késztetni, arra sarkalni minket, hogy megváltozzunk, és szeressük egymást, szeressük a feleségeinket, házastársainkat, gyermekeinket, hogy a szónak a nemes jó értelmében megmossuk egymásnak a lábát. És még egy utolsó igét olvasunk fel, és akkor én ezzel lezárom ezt a részét, és mindjárt imádkozunk. Jelenések 3-hoz lapozzatok, kérlek titeket, és Jelenések 3:20-tól.
Tehát Jelenések 3:20-21. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amit én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján.
Hadd mondjam el nektek, hogy 22 évvel ezelőtt, a megtérésem előtt, az Isten tiszteleten, ahol voltam, ez volt az egyik ige, amit amikor kimondott a pásztor, a lelkipásztor, az akkori gyülekezetnek a lelkipásztor, ahol voltam, ez volt az ige, az egyik ige, ami belehatolt a szívemnek a mélyébe. És amikor újjászülettem, és hazamentem, és emlékszem, hogy leültem vacsorázni, és én akkor még a nagy magam gyermeki egyszerűségébe fogtam fel ezt az igét, hogy hát ugye nem látom az Urat, de biztos itt vacsorázik velem. Hát tudjátok, én 2 órás hívő voltam körülbelül, tehát többet nem lehetett elvárni tőlem. És itt azt mondja itt az ige, hogy ő kinnál és zörget. És ha meghallod az ő hangját, hogyan hallod meg az ő hangját? Ugyanis mi az ő hangja? Az a zörgetés, tehát a hangján keresztül zörget. De mivel zörget az Úr? az igével. Az igével zörget a szíveden az Úr. És ha meghallod az ő hangját, tehát például most, amikor hallasz most engem prédikálni, és hiszed, hogy nem én nyomom itt a mantrát, hanem Isten szól rajtam keresztül, és valami megkopogtatja a szívedet, talán egy mondat. És akkor úgy tudod az ajtót megnyitni, hogy a belsődbe, a belső világodba azt mondod Istennek, hogy igen, Uram, elfogadom, amit mondasz. És akkor azáltal bejön hozzád az Úr, persze már benned lakik, hiszen újjászülettél, akik újjászülettek, és ugye akik itt vagyunk, mind újjászülettünk, de bizonyos értelemben az Úr újabb és újabb módon be kell, hogy jöjjön hozzánk. Az ugyanaz az Úr, aki bennünk lakik, csak ez a be kell, hogy jöjjön hozzánk, én ezen azt értem, hogy újabb és újabb találkozás, újabb és újabb megtapasztalás kell átélnünk az Úrral, értitek? És amikor meghallod az ő hangját, ahogy zörgeti az ajtót, és az igény keresztül hallod meg, és beengeded őt, akkor együtt vacsorál veled. És az együtt vacsorázás, ez az a mély, intim, bensőséges kapcsolat, ahogy beengeded az Urat, ahogy befogadod a kijelentést, ahogy befogadod az igét, ami szól neked, úgy ebbe a mély, egymás mély Istennel való intim közösségbe egyre jobban belekerülsz, de nem csak az Úrral, hanem egymással is, mert hogy befogadjuk az Urat, nem csak egyénileg, hanem testületileg is, befogadjuk az Urat, például itt ezen a mai alkalmon, így együtt is képesek vagyunk egy mélyebb, egy magasabb szintű kapcsolatra lépni Istennel, egy mélyebb szeretetnek, egy mélyebb megtapasztalását átélni, ő vele. És akkor, és azt mondja, hogy, és aki győz, az ugyanúgy ül a trónon majd, ahogy én ülök. De az Efézus 2-ben azt mondja, hogy szellemben már most ott ülünk ő vele a trónon. És igazából a hívő életben az kell, hogy megtörténjen, hogy ez, ami már szellemben megvan, ami a szellemi valóságban van, annak kell bejönnie és realizálódnia teljes mértékben az életünkben. Na most nyilvánvaló, hogy ez egy folyamat, de ennek kell megtörténnie. És ez a győzelem is egy olyan győzelem, ami el van már készítve. Csak bele kell állnunk ebbe a győzelembe. És így tudunk beleállni, hogy az Úr zörget, meghalljuk a hangját, kinyitjuk neki az ajtót, vagyis befogadjuk azt a kijelentést, amit ő mond nekünk. Megint egyet léptünk a győzelembe előre, aztán megint jön egy kijelentés, megint befogadjuk, és megint egyet lépünk előre a győzelembe. Nyilvánvaló, hogy időközben próbákon is át kell mennünk, de ez az Úrtól van, nem szabad ettől megijednünk, mert ezekre a próbákra szükségünk van. De ugyanerről olvastunk az Efézus 5-ben is, hogy mivel épít fel minket az Úr? Az igével. Az igével. Az igével. És ha befogadod az igét, akkor befogadod Istent. És erre szeretnélek benneteket buzdítani, mert így működik az úrvacsora is igazából. Így lesz egy mélységes, mély megtapasztalás az úrvacsora az Úrral is és egymással is, hogy ahhoz előtte őt be kell fogadnunk. Ahhoz előtte őt be kell fogadnunk. Nem az újjászületés értelmében mondom ezt most, hiszen akik itt vagyunk, újjászülettünk, hanem tudjátok, ahogy az előbb mondtam, arra gondolok most, hogy amit ő mond nekünk, azt nekünk újra és újra mindig, amit mond, azt be kell fogadnunk. Álljunk fel és imádkozzunk, testvérek! És folytatjuk majd az Isten tiszteleten, és én már most olyan örömet érzek belül, hogy azt el nem tudom nektek mondani. Imádkozzunk, jó? Drága mennyei atyánk, a názáreti Jézus hatalmas nevében, hálásak vagyunk neked, Uram, megköszönöm neked az én testvéreimet, Uram, akikkel itt együtt lehetek, Uram, és bár nem látom őket, Uram, de érzem, hogy itt vannak, hallom, hogy itt vannak, és én nagyon szeretem őket, Uram, de ez nem jelent semmit, az a lényeg, hogy te szeretted őket, Uram, már a világ teremtése előtt. Te szerettél mindannyiunkat, Uram, a világ teremtése előtt, és odaadtad értünk az életünk az életedet, Uram, halleluja, Uram! Olyan csodálatos vagy, Istenem! Olyan csodálatos a Te jelenléted, Uram! A Te szentséged, Uram! A Te dicsőséged, Uram! A feltámadásnak az ereje, Uram, halleluja! Hogy itt működsz bennünk és közöttünk, Istenünk! Hogy leszáll ránk a Te szent szellemednek a jelenléte, Uram! És ebben a hitben, ebben a keretben megáldjuk a kenyeret, és megáldjuk a bort az Úr Jézus hatalmas nevében, és az Úrnak a halálára emlékezünk, Uram, és ugyanúgy, Uram, ahogy meghaltál, értünk, taníts meg minket, hogy ugyanúgy meg tudjunk halni egymásért, és Te érted, Uram, mindig, amikor erre szükségünk van, Uram, mert akkor lépünk be a feltámadásnak az erejébe, Uram, hiszen nincsen feltámadás halál nélkül, Uram, de köszönöm, hogy igaz az ige, Uram, a Galata 2-ben, hogy 20-ban, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, halleluja! Halleluja! Dicsőség neked, Uram, a Jézus hatalmas nevében.
Halleluja!
Amen! Amen! Halleluja! Tapsoljátok meg az Urat! Halleluja! Gyere, gyere Zsolti, vagy kinek adjam a mikrofont?
Halleluja! Gyertek ti is előre közben, vegyétek el akkor az Úr testét és vérét.